Választott Marokkó is először igazán szabadon történetében, az afrikai királyságról nem sokat hallottunk az elmúlt időben, ez pedig jó jel, annyit jelent, ott az arab tavaszt, a rendszerváltást sikerült megúszni vérontás nélkül. Itt van velem a stúdióban Balogh Sándor, a magyar-marokkói üzleti tanács elnöke. Hogy sikerült nekik ezt így megúszni?
Markáns különbségek vannak mondjuk Egyiptom és Marokkó között. Nincs diktatúra, vagy legalábbis legitim királyság van, olyan királyság, ahol a királyt elismerik, és nem pedig egy önjelölt diktátor emelkedett hatalomra. Ez az első különbség. A második különbség talán az, hogy a marokkói király egy modern király, és a népe is ennek tartja. Marokkóban a fő probléma, bár ugyanaz volt, mint az összes többi országban, hogy a fiataloknak nincs munkája. Tehát a 24 év alattiak 50-60%-a munkanélküli, de ezzel együtt az ország stabil. A marokkói fiatalok leginkább azt kritizálták, hogy a javak elosztása nem egyenletes, és a fiataloknak kevés lehetőség jut, hanem a király által kinevezett vezetés és a kormány tagjainak barátai kapják, vagy happolják el a legtöbb megrendelést, és ezért nő a szakadék a gazdagok és a szegények között. De Marokkó királya ennek elébe ment, és július 1-én népszavazást tartottak Marokkó új alkotmányáról, amely korlátozza némileg a király hatalmát, és kormánynak nagyobb teret szán, és a választásoknak nagyobb teret szán. De akkor még úgy gondolták, hogy ez a most megtartott törvényhozási választás, ez 2012-ben jön majd létre.
Mennyire tud Marokkó ebből profitálni?
Tavasszal, nyár elején azt gondoltam, hogy igen, Marokkó ezt üzletileg is ki tudja majd használni, hisz Marokkó viszonylag messze van Európától, csak egy adatot mondjak, 60 ezer honfitársunk utazik csak Tunéziába évente, és összesen 5-6 ezer Marokkóba, és 80-120 ezer közé teszik azokat a turistákat, akik Egyiptomot látogatják meg, és ez csak a magyar turisták száma. Én akkor azt gondoltam, hogy mind Egyiptom, mind Tunézia helyzete azt fogja eredményezni, hogy Marokkó közelebb kerül, mind üzletileg, mind turisztikailag Európához, de egyelőre ebből nem látszik semmi, hisz az a néhány tüntetés mégiscsak elriasztotta azért az európaiakat. De folyik egyfajta mind a három országban a hagyományos kereskedelmi partnerektől való megszabadulás. Például Tunéziában markánsan érezhető volt egyfajta defrankofonizálódás, és nagyon szívesen látnának magyar, vagy bármilyen más kelet-európai, vagy bármilyen más üzletembert, aki nem francia, nem olasz, vagy nem spanyol.
Kik próbálják betömni ezeket a lukakat?
Mi próbáljuk, de viszonylag erőtlenül és eszköztelenül, hisz az utolsó 20 év nem volt elég arra elegendő, hogy a magyar közép- és kisvállalkozások megerősödjenek, akkor a tudást vagy anyagi erőt föl tudjanak halmozni, hogy ebben a hirtelen támadt piaci űrben részt tudjanak venni. Nem mi fogjuk valószínűleg betölteni ezt az űrt, betölti ezt az űrt az észak-európaiak, a finnek, a svédek nagyon erősen jelen vannak, betöltik az űrt a csehek, a szlovákok, sőt a lett-litván vállalkozók is nagyon markánsan és nagyon nagy számban vannak jelen.
Nézzünk azért egy kicsit a jövőbe is. Mérsékeltnek mondott iszlamista kormány alakul. Befolyásolja-e ez az ország külpolitikai, gazdasági irányultságát?
A marokkóiak mindig büszkék voltak arra, hogy ők a legeurópaibb, a legdemokratikusabb, a legfejlettebb gondolkodású iszlám ország, és szerintem ezt őrizni fogják. Természetes módon ezeken a választásokon 15 év után újra hatalomra kerülő Igazság és Fejlődés pártja ejt el olyan mondatokat, amiből gondolható, hogy valamilyen fajta iszlamistább kormányt tervez alakítani. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy markáns irányvonalváltás nem várható Marokkóban. Értékes ország, érdekes ország. Én azt gondolom, hogy senki, aki eddig járt, nem bánta meg. Kívánom és ajánlom mindenkinek, hogy látogassa Marokkót, nem fog csalódni.